Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Itt motoszkál bennem még mindig az a kérdés, hogy ugye a király kiadta azt a parancsot, hogy a fiúkat meg kell ölni. De mégis a fáraó lánya hiába tudta, hogy egy zsidó kisfiúról van szó, hagyta, hogy éljen is, és kivette a kosarat. Miért tette a kivételt?
Nagyon sok ilyen helyzetet ismerünk a történelemből, amikor kegyetlen népirtások indulnak el. És mindig vannak, hála Istennek, emberek, akiknek a szíve megszólal. Annak ellenére, hogy esetleg a túloldalon vannak, az üldözők oldalán, de a szívük megszólal, együtt éreznek az üldözöttel, a megöltel, a halálra keresettel, és segítenek. Eszembe jut most hirtelenében például a hutuknak és a tuciknak a rendkívül fájdalmas, kegyetlen küzdelme Ruandában, a ruandai háború idején, ahol egy körülbelül 3 hónap alatt 1 millió embert öltek meg. Egy borzalmas pusztítás történt, főleg tucikat öltek meg a hutuk. A többségi törzs Ruandában. Ennek az eseménysornak is, hála Istennek, ennek a tragikus népirtásnak voltak ilyen gyönyörű pillanatai, amikor valaki az élete kockáztatásával tucikat rejtegetett, akik túlélték aztán a népirtást. Olvastam például nemrég egy vallomást, ami arról szól, hogy 7 asszonyt egy egészen kicsi fürdőszobába egy lelkész berejtett. Tehát egy szűk kis zuhanyzót kell elképzelnünk, ami neki a szobájának a hátában volt, nem volt túl föltűnő, a szekrényt elé tolta, és több mint 2 hónapon át ez a 7 szerencsétlen asszony ott nyomorogva élte túl a rettenetes mészárlást. A hutuk többször bejöttek a lelkész lakásába, ordítottak, keresték, késsel vagdosták a falakat, az ágyakat, mindent tönkretettek, mert sejtették, hogy talán a lelkész valakit rejteget. A lelkész rettegett, és alapvetően ő hutu szimpatizáns volt. Tehát nem is volt igazából alapvető vagy régebbi köze a tucikhoz, nem is akart ebben az egészben nagyon belekeveredni. De hogy látta a szörnyűséget, a szíve megszólalt, és megmentette ezt a 7 asszonyt. De hát gondolhatunk akár a II. Világháború idején a zsidók elleni szörnyű hajtóvadászatra és a zsidók népnek a kiirtási kísérletére a nácik által ott is. Hála Istennek sok-sok ember szívében megszólalt valami, gondolhatunk Salkaházi Sárára és másokra.
Köszönöm a kitérőt és a választ is. Mózes felnövekedett a fáraó udvarában, és nem is nézte jó szemmel, hogy az egyiptomiak a héberekkel bántak. Még gyilkosságra is vetemedett az egyik héber munkás védelmében. Ő azt hitte, nem látták, de már másnap napvilágra került tette. Ezért a fáraó halálra kerestette, de Mózes elmenekült. Miért menekült Mózes? Nem bízik az Istenben, vagy még nincs tudatában nagyságával azzal, amivel az Isten megbízza. Mózesnek elnézhető cselekedet volt Isten szemében, hogy az egyik ört megölte, mert egy hébert bántalmazott.
Nagyon szép Mózes életében ez a pillanat, ahogy ő rádöbben arra, hogy zsidó, rádöbben arra, hogy a rabszolgákhoz tartozik. Egy előkelő, kényelmes életet élő, gazdag, befolyásos egyiptomi hivatalnok lehetett volna, ezen az úton volt, talán már bizonyos hivatalai voltak is, és valahogyan lassan fölismeri, hogy ő nem egyiptomi, hanem zsidó. Nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan történt. Nem tudjuk azt, hogy esetleg valaki a rokonságból, a testvérei közül beszélt vele, vagy rájött arra, hogy az arca, a kinézete más, mint az egyiptomiaké. Nem tudjuk, hogyan történik, de lassan Mózes rádöbben erre. És azt mondja a Biblia, hogy elkezdett kijárni, hogy nézze a rabszolgákat. Nézte a vérében levő, óriási szenvedéseket elszenvedő népét tehetetlenül. És ő a másik oldalon volt, a kényelmes, az elnyomó oldalán. És hirtelen föltámad benne az együttérzés, átáll a túloldalra, átáll az üldözöttek közé. Egy gyönyörű pillanat ez Mózes életének. Sok minden eszünkbe juthat, itt hasonló pálfordulások, ha lehet így mondani. Eszünkbe juthat Eszter királyné sorsa, amit a Biblia leír, megint csak egy zsidó nő, aki a perzsa uralkodónak a felesége lesz, dúsgazdag. Mindene megvan, és elindul egy rettenetes zsidó üldözés. És elején Eszter királynő hallgat, meghúzza magát, és eljön hozzá a nagybátyja Mardokeus, és elmondja neki, egy kicsit felébreszti benne azt, hogy ő is az üldözöttek közé tartozik, és neki lenne egyedül lehetősége, hogy ezt talán megállítsa. És Eszter királynő bár retteg, és tudja, hogy talán a saját életével játszik, és azt kell kockára tennie, mégis vállalja ezt a küldetést. Talán eszünkbe juthat Oscar Wilde-nak a meséje az ifjú királyról. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók olvasták-e. Egy döbbenetes mese, egy fiatal, tiszta szívű királyfi, aki mielőtt a trónra lépése, megkoronázása megtörténne, elkészítik neki a különböző királyi díszeket, a koronát, a palástot, a jogart, rettenetes álmai vannak. És az álmaiban látja azt, hogy emberek ezreinek a szenvedése árán készültek el ezek a gyönyörű királyi ruhák, a csillogó arany, ezüst, drága kövek, hány ember életébe kerültek, hány nyomorodott meg a munkától, az adóktól, a felügyelőknek a kínzásaitól. Mindezt látja, és másnap hajnalban, ahogy föl kéne vennie a díszruhát és elindulnia székesegyházba a koronázásra, képtelen, hogy fölvegye. És végül is egyszerű pásztorruhában vonul be a koronázásra. Szintén egy gazdag ember, egy uralkodó, aki átáll a túloldalra. Megérinti őt a szegények kiáltása. Vagy eszembe jut Oscar Romero, a vértanú érsek, aki eleinte, ahogyan a katonai diktatúra idején ő püspökké lett, egy olyan csendes püspök volt, nem nagyon akart a politikába beavatkozni, és majdhogy nem azt lehetett volna gondolni, hogy ő ezzel a katonai jellegű szélső jobboldali diktatúrával együtt érez. Egészen addig, amíg az egyik legjobb papját kegyetlenül megölik. És Romérónak a lelkiismeretekkor hirtelen föltámad, vagy a pásztori szeretete, hivatás tudata, és elkezd egyrészt a temetés már egy óriás tüntetés, tehát embereknek a tízezrei gyűlnek össze, és ott, onnantól kezdve nagyon bátran szól. És aztán tudjuk, hogy nem sokkal később őt is, pontosan mise alatt, az oltár mellett ölik meg. Átáll a túloldalra, a gyöngék, az üldözöttek, az eltaposottak oldalára. Eszembe jut Nelson Mandela, a dél-afrikai nagy szabadság hős, vagy az apartheidnek az óriási ellenharcosa, az afrikai népek szabadságának egy nagy szimbóluma. Ő gyerekként a maga törzsében a legelőkelőbb családok közül valamelyikbe születik bele. Tehát egy kényelmes, szép élete lehetett volna otthon a törzsi világban. És elkerül Johannesburgba, tanul, és látja az elképesztő igazságtalanságot, meg szörnyűséget, ahogy ott az afrikaiak élnek. Hogy a földjeiket szinte mind elvették, bányákban dolgoznak, és mennek tönkre az afrikai fiatalok százezer számra, millió számra. Hogy külön buszokon kell utazni a feketének, és külön a fehér. Hogy külön iskolába járnak, külön kórházak vannak, sőt, hát külön régiója városnak, olyan területek, ahova a fekete soha a lábát be nem teheti. Sőt, még a csészét is, amit neki adnak a kis ügyvédi irodában, az is külön feketéknek való csésze, abból fehér soha nem fog többet inni attól kezdve, hogy ő hozzányúlt. És Mandélát, aki ismétlem egy szép életutat, egy kényelmes, könnyű életutat mondhatott volna magának, ez annyira megérinti, hogy lassanként odáll a rabszolganépe mellé, mint képzett ügyvéd, és mint ennek a szabadságmozgalomnak a vezére, ő lesz az, aki kiharcolja végül is az apartheid rendszernek a végét és az első demokratikus választásokat. Óriási áron. Ő 27 évet van börtönben. Minden afrikai vezetőt, aki kicsit is mert a rendszer ellen szólni, kőkeményen büntetett a dél-afrikai rendszer. Mózesnek a története is kicsit hasonló, hogy megrendíti őt a rabszolgák látványa, és átáll a túlsó oldalra. Nyilvánvalóan az, hogy ő megöli ezt a rabszolga felügyelőt, ez mai szemünkkel, vagy Jézus tanításának a fényében nem egy tökéletes cselekedet, nem ezt várta tőle az Úristen, vagy nem ez a szabadulás igazi útja. Persze azt hadd tegyük rögtön hozzá, hogy a jogos önvédelemre mindig is van joga, sőt, hát néha kötelessége is az embernek. Ha például rablógyilkosok támadnak egy családi otthonra, akkor egy jó édesapa, ahogy jönnek be, nem azt mondja, hogy tessék parancsolni, itt van a családom, öljék csak meg bátran őket, hanem próbálja őket megvédeni. A kereszténység is ezt mindig is így gondolta. Vagy akár egy népnek, ha próbálják azt a népet lehetetlenné tenni, vagy pedig elpusztítani, joga van, sőt, bizonyos értelemben kötelessége védeni a családjait, a gyermekeit, az életét. Mózes is egy ilyen helyzetben van, látja a rabszolga népet, amelyet napról napra gyilkolnak, pusztítanak a rabszolga felügyelők. És hát egy esetben odaáll a kétségbe esett és megalázott ember mellé, akit éppen ütver az egyik felügyelő. Nem feladatunk bármifajta ítéletet mondani e fölött, az esemény fölött, úgy gondolom. Nem is ismerjük ennek a pontos részleteit, de feltételezhetjük, hogy ennek a szerencsétlen rabszolgának Mózes az életét mentette meg ilyen módon. Ezzel együtt a Biblia ezt kicsit úgy ábrázolja, mint egy helytelen módját a szabadításnak. Talán már említettük, hogy Mózes életét a Biblia egy kicsit jelképesen 3x40 évre osztja föl. Az első 40 év az arról szól, ahogy Mózes a maga erejéből akar szabadító lenni. És hát ennek a legfőbb cselekedete egy kicsikét majdhogy nem groteszk vagy ironikus módon ennek a rabszolga felügyelőnek a meggyilkolása. Ennyire tellett Mózesnek a saját erejéből, a saját eszével. Tehát ez azt szimbolizálja, amíg a magunk erejéből akarjuk az életünket megoldani. A második 40 év ott telik, ahova Mózes elmenekül Midián pusztájában, a Sínai félszigeten, Mózes pásztor. Ez az ő életének a nagy lelki gyakorlata. Talán éveken át kétségbe esve kérdezi a lelkemén, hogy Isten miért nem segít? Miért nem szabadítja ki a népét? Miért vallott kudarcot az ő kísérlete? Miért nem tudott a népen vezére lenni? Mózes kérdez, keres, és ott van a puszta csöndjében. Ennek a 40 évnek a csúcspontja, a vége, az égő csipkebokorban Mózes találkozása az Istennel. És az utolsó 40 év az, amikor Mózes már nem a maga erejéből, hanem Isten terve szerint az ő küldöttjeként lesz a népe szabadítója.
Kicsit elszaladt a műsoridőnk, nem tudom, hogy belekezdhetünk-e még egy részbe, de talán próbáljuk meg. Eljutottunk odáig, hogy Mózes megnősült, feleségül vette Cipórát, és két fiúk született. Egyiptomban is változás állt be, meghalt a fáraó. De ettől függetlenül Izrael fiai tovább szenvednek a szolgaságban. Mózes él a családjával, nyugalomban, após anyáját őrzi, Ekkor egy meglepő dolog történik vele, és nem akar Mózes hinni a szemének. Elkezd lángolni a csipkebokor, de nem ég el. Megjelenik az Úr angyala neki. Micsoda rémisztő fordulat, hogy egy bokor ég és nem ég el. Miért angyal jelenik meg először, és miért nem már akkor maga az Isten? Végül a történet elmondása szerint a csipkebokorból mégiscsak az Isten szólt Mózeshez.
Ezt halljuk a Biblia leírásában, hogy Mózes menekül a fáraó bosszúja elől. Megy a sivatagon át, és aztán rátalálnak Jetrónak, Midian papjának a lányai, akik éppen mennek itatni az állatokat. Mózes segít nekik, ilyen módon kerül velük kapcsolatba, és az egyik lányát, Jetrónak az egyik lányát, Cipporát veszi feleségül Mózes. Cipporra egyébként annyit jelent madárka. Innen születik Mózesnek a két gyermeke. Nagyon érdekes ez a része is Mózes történetének. Többek között az, hogy midiániták között van, és a főpap az apósa. Ugyanis nagyon sok hasonlóságot lehet fölismerni a midiániták vallási világa, és aközött, ahogyan Mózes elindítja a kivonulás után majd a zsidó népnek a vallási életét. Valószínűleg az apostol, aki pap volt, ő tanult, látta azt, hogy ő hogyan végzi a szent szolgálatot, és sok gondolatot, formát innen vett át. Például ilyen a szent sátor, ez a sátor szentély. A midiániták esetében is azt látjuk, hogy sátorszentélyeik voltak. Egy ilyennek az alapjai, a kő alapozása, ahogyan a sátort fölverték, és megvoltak a különböző részei ennek a sátorszentélynek, találtak meg Timnában, ahol egy nagy részbánya van, ez a mai Izraelnek a legdélebbi részén található. Pontosan olyan, mint a Bibliában leírt szent sátor. Három része van, egy előtér, egy nagyobb szentély és a szentek szentje, a legbensőbb, legkisebb része a szentélynek, ahol a midiániták esetében egy ilyen kis kő beugrás található egy sziklafalban, oda tették valószínűleg az istenségeket szimbolizáló, vagy oszlopokat, vagy szobrocskákat. A zsidók esetében nyilván nem erről volt szó, de a hármas felosztása a sátor szentélynek ugyanilyen. A midiánita szentély előtt szintén volt egy nagy mosakodó medence, ahogy ezt látjuk a zsidóknál is. Mielőtt a pap belép, azelőtt ott mosakodott meg. Illetőleg van egy körülkerítő nagyobb udvar is, ami szintén hasonló a zsidók szentélyének a leírásához. Egy másik dolog, ami talán kapcsolatba hozható a midiániták hitvilága és Mózesnek a hite, illetőleg tanítása között, az pontosan a Jahve név. A Jahve név, bár nagyon bonyolult gyökerei vannak ennek a bibliai Isten megnevezésnek, megjelenik valamilyen kicsit más formában a midiánita vallásban is. Ugyanis megmaradt nagyon sok midiánita név és helységnév. A maga midiánita nyelv nem maradt fönn a számunkra, tehát nem sokat tudunk ennek a népnek a hitvilágáról, legendáiról, vallási elképzeléseiről, de nevek és helységnevek fönnmaradtak. És nagyon sok névben szerepel egy Jah utó vagy előtag, ami minden bizonnyal Isten név. Vagyis ismertek egy ehhez hasonló Isten nevet, Jetró, illetőleg az ő általa vezetett nép is. Mózesnek a szívében ez is közrejátszhatott abban, hogy megérti az égő csipkebokornál az Isten igazi nevét, ami nem azonos ezzel a midiánita névvel, annak egy kicsit, ha lehet így mondani, továbbfejlesztett, sokkal mélyebb változata, így mutatkozik be az Isten, vagyok, aki vagyok. Mózes tehát hoz Jetrótól, az apostól is, nagyon sok gondolatot a maga élete számára, ilyen módon is vezeti, neveli, segíti és fölkészíti őt az Isten.
A csipkebokor kimaradt. Még szerintem belefér ennyi csúsztatás.
Az égő csipkebokornak a története, illetőleg Mózes meghívásának a története, a Biblia egyik legfontosabb elbeszélése. És hát sokfajta kérdés fölmerülhet ezzel kapcsolatban, amelyekről mindegyikről lehetne hosszan beszélni. Arról is, hogy miért van ez a különlegesség, hogy hol így mondja a Biblia, hogy Isten jelenik meg Mózesnek, hol úgy mondja, hogy az Úr angyala szólt a csipkebokorból. Tehát kicsit nem világos, hogy Isten vagy az Úr angyala. Aztán lehetne magáról a bokorról is beszélni, aztán az Isten névről, amit Mózes itt kap az Úristentől. Elkezdeném innen, hogy miért van ez a bizonytalanság Isten és az angyal között. Ennek az egyik oka az, hogy kezdetben a zsidó nép az ősi hagyományaiban nagyon bátran beszélt arról, hogy Isten szól, megjelenik Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak. Később azonban egyre világosabb lett a zsidó nép számára, hogy Isten fölöttünk áll, láthatatlan, fölfoghatatlan, olyan szent, olyan dicsőséges, hogyha az ember meglátná őt, akkor meghalna. És ezért igen gyakran inkább arról beszélnek, hogy nem ő maga jelenik meg, csak egy angyal. Vagy az angyalon keresztül szól az Isten. Angyal egyébként héberül és görögül is ezt jelenti, hogy küldött. Istennek egy küldöttje, egy ereje, egy fénye az, ami megjelenik az embernek. Nem maga a végtelen, fölfoghatatlan, örök teremtő Isten. A kettő ebben a, tehát az Isten és az angyal megnevezés ebben a leírásban keveredik. Mind a kettőt halljuk. Nem tudjuk, hogy ennek pontosan mi az oka. Egyes bibliamagyarázók arra gondolnak, hogy ez két forrásból tevődik össze, két hagyomány is elmondta az égő csipkebokor történetét, egy ősibb, amelyet így is neveznek, hogy Jahvista, amelyik kimondta, hogy Isten jelent meg. És egy későbbi, amit így nevezek, hogy Elohista, ahol inkább ezt halljuk, hogy angyal jelent meg. Azonban lehetséges, hogy nem erről van szó, és nem ennyire egyszerű itt a magyarázat. A történet ugyanis nagyon egységes, tehát nem úgy tűnik, mint amit két darabból állítottak volna össze. Sokkal inkább talán az látszik, hogy szándékosan váltogatja a leírás ezt a két megnevezést, és ezzel is jelzi, hogy ami történik, amit Mózes átél, az kimondhatatlan, titokzatos. Egy nagyon hasonló jelenséget látunk akkor, amikor Ábrahámnak megjelenik az Isten Mamre terebintjénél, olyan módon, mintha három vendég látogatná meg őt. És abban az elbeszélésben is egy kicsit ingadozik, hogy három vagy egy vendég van, és hogy ez maga az Isten, aki megjelent, vagy angyalok jelentek meg. Csak az egyik, az Úristen is vele két angyal, aki beszél hozzá, az maga az Isten, de mellette van két kísérő. Egy kicsit homályos marad. És valószínűleg ez szándékos, hogy próbálja kifejezni azt, hogy amit Ábrahám átélt, az kimondhatatlan, fölfoghatatlan, leírhatatlan. És amit Mózes átél a csipkebokornál, szintén kimondhatatlan. Egy kicsit talán hasonló ehhez az a sok misztikus élmény, amit a szentek életében is hallunk, vagy olvasunk. Igen gyakran például, ha valakinek látomása van, akár mondjuk Szűzanya, Szent Mihály, János evangélista, valaki megjelenik neki, és utólag például próbálja egyik-másik látnok elmondani, hogy milyen volt. Nem tudja elmondani. Küszködik a szavakkal. Igen, gyakran például látnokok próbálták festőnek vagy szobrásznak elmondani, hogy pontosan meg tudja formázni azt, amit ők láttak. És sok-sok festő próbálkozott ezeket az utasításokat pontosan követve megfesteni azt, amit a látnok mondott, és a látnok, ahogy ránézett a festményre, mindig teljesen el volt keseredve, hogy ez árnyéka sem annak, amit ő látott. Tehát kimondhatatlan, kifejezhetetlen, leírhatatlan. Ez az ingadozás is Isten és az angyal között egy kicsit erre utal, hogy amit Mózes átél, azt nem igen lehet szavakba foglalni.
Itt még az utolsó szójogán csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Szent István Társulat Biblia fordítását veszem alapul, és bizony ott is többször el kellett olvasnom, hogy benne még azért, hogy Isten jelent meg az égő csipkebokorban, és az a leírás, hogy angyal jelent meg, és Isten szólt.
Ne lássunk e között ellentétet, azt lássuk, hogy tapogatózva, dadogva mondja el a Biblia, illetőleg hát a Mózesről szóló hagyomány, az, hogy itt mi történt. Ami történt, az nem exakt definíciókkal leírható. Az szinte kimondhatatlan, tapogatózva és ámulattal mondja el a Biblia ezt a találkozást Mózes és Isten között.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk Önöktől. Várjuk jövő héten is a kedves hallgatókat a készülékek elé. Köszönöm Püspök atyának a tanítást. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.